Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék az igéből szólni néhány gondolatot. Egy történetet szeretnék feleleveníteni az Ószövetségből, és figyeljétek meg nagyon a történetet, és majd egy kérdésre válaszolnotok kell, hogyha tudtok, a végén. A kérdés a következő lesz, hogy az az ember, akiről a történet szól, milyen magatartást tanúsít, mi jellemzi ezt az embert. A történet úgy kezdődik, hogy az Izrael népében, az Ószövetség Izrael népében sok háború és harc folyt. Sokan meg akarták támadni a népet, nagyon gonosz népek voltak körülöttük. És volt úgy, hogy az Úr azt mondta, hogy amikor azzal a néppel harcolnak, akkor semmit nem zsákmányolhatnak tőlük, hanem az állatokat is, azokat meg kell ölni, el kell pusztítani, nem lehet zsákmányolni azoktól a gonosz nemzetektől. Az Úr ezt az ítéletet mondta. Ez volt az isteni parancs. Saul volt ekkora király, Saul, és majd Saulról lesz szó. Az Úr meghagyta Saulnak, hogy ezt csinálja. És egyszer csak Sámuel, a próféta, oda megy, ahol Saul volt, és így olvasom, és amint Sámuel Saulhoz érkezett, mondta néki Saul: áldott vagy te az Úrtól, én végrehajtottam az Úr parancsolatát. Erre azt mondja Sámuel, figyeljetek, micsoda az a jubégetés és az ökörbégetés, ami a füleimbe hat. Mi az, amit hallok? Mit mondott Saul? Én megcsináltam, amit az Úr mondott. Sámuel megkérdezi, én valami jubégetést meg ökörbégetést hallok. Hát, hogyha te végrehajtottad, akkor mi ez, amit én hallok? Azt mondja utána Saul: az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és az ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek, a többit pedig elpusztítottuk. Erre azt mondja ezek után Sámuel Saulnak: miért nem hallgattál az Úrnak szavára, és miért estél neki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr szemében? Figyeljetek erre, mit válaszol Saul? És felelt Saul Sámuelnek: én bizonyára hallgattam az Úrnak a szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött. A nép azonban elvette a prédának ezt és ezt a részét. Utána Sámuel újból megfedi Sault, és erre mit mond Saul? Vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet, de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavukra. Ezt a történetet szerettem volna nektek felolvasni, és szeretném megkérdezni tőletek, hogy mi jellemezte ezt a Sault? Mi jellemezte? Azt mondja az Úr, hogy pusztítsd el az ökröket, a juhokat, stb. Oda megy Sámuel, azt mondja, én megtartottam az Úr szavát. Erre Sámuel azt mondja, hogy mi ez a jubégetés meg ökörbégetés? Igen, én engedelmes voltam, de a nép ezt és ezt csinálta. Utána azt mondja a végén, hogy vétkeztem, de a nép ezt és ezt csinálta. Mi jellemezte Sault? A hibáinak és a bűneinek a mentegetése. A rossz dolog, amit elkövetett, annak a mentegetése. Nem tudom, hogy ti mentegettétek-e már magatokat, amikor valami rosszat csináltatok. Valami rosszat csináltatok, anyu, apu felelősségre von, azt csináltátok, ami nem szabad, és akkor mit mond? Nem én voltam. Vagy akkor mit mondatok máskor? Hogy igen, de ő kezdte, a másik kezdte, a testvérem kezdte. Vagy az iskolába kaptatok valami intőt, vagy valami figyelmeztetést, és akkor apu, anyu felelősségre von, és azt mondtátok, hogy nem, mert a többiek is azt csinálták, nem én voltam a rossz, a többiek is csinálták. Nem tudom, ismerősek ezek a kifogások. Ugye az emberre hajlamos az, hogy ami rosszat csinál, amikor megdorgálják érte, vagy felelősségre vonják, akkor az ember hajlamos arra, hogy ne ismerje el. És ez a történet azt mutatja, hogy Saul a végsőkig kitartott, amikor már lelepleződött, már hallotta, hogy bőg az a juh, meg az az ökör. És még akkor is azt mondta, hogy nem, én engedelmes voltam, én nem csináltam semmi rosszat. Tudjátok, mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy aki a feddésre és a dorgálásra hallgat, és nem mentegeti magát, hogy igen, de így, meg úgy, meg nem én, meg a másik, meg ő volt a hibás, meg stb. Tehát aki hallgat egyszerűen a feddésre, azt mondja, hogy az az eszes ember. Ha ti igazából eszes, értelmes, okos felnőttek ki akartok válni, akkor már most gyermekkorban meg kell tanulni, hogyha valami rosszat csináltam, akkor azt mondani, hogy igen, én voltam, bocsánat, én voltam, és akkor minden rendben van, mindenki azonnal megbocsát. De amikor hárítja az ember, nem én voltam, nem úgy volt, nem az történt, az annál rosszabb dolog nincs. És a Biblia azt mondja, hogy eszes ember, aki elfogadja a dorgálást, és még azt is mondja, hogy tiszteltetik. Az a tiszteletre méltó ember, akinek van annyi erkölcsi bátorsága, hogy kimondja, igen, én ütöttem meg, én csináltam, én vettem el a játékát, én vagyok a hibás. És hogyha ezt ki tudjuk mondani, akkor nemes lelkű emberekké fogunk válni. És ezt kívánom nektek is, és mindannyiunknak. Menjetek a helyetekre! Kedves gyülekezet, a mai délelőtti istentisztelet alapigéjét János evangéliuma 16. fejezet 32. verséből a következőképpen olvasom. Jézus egy egész különleges igét mond itt. Ezt mondja az ő életének végéhez közeledve, az utolsó vacsorát követő percekben, azt mondja az ő tanítványainak, imé eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Milyen érdekes ez a kijelentés. Jézus azt mondja, hogy eljött az idő, eljött az óra, hogy engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Én nem ezzel a helyzettel szeretnék foglalkozni, hogy az utolsó vacsora után a tanítványok Jézust hogy elhagyták, mi volt Jézus életében, hanem azzal a gondolattal, amit Jézus itt megfogalmazott, hogy egyedül hagytok engem, de nem vagyok egyedül, mert az Atya én velem van. Szeretnék először Jézus életéről egy gondolatot olvasni a Világ reménye című könyvből, ami engem mindig annyira mélyen megrendít. Azt olvassuk, a tanítványok nem tudták kellőképpen méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása. És figyeljük, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Mit olvasunk az idézetben? Jézus végig itt a földi életében magányos volt, elhagyatott volt. Pedig Jézusról soha nem olvassuk azt, 40 napig elvonult a pusztába a keresztsége után. De Jézusról nem olvassuk az életében azt, hogy ő külön vonulta volna az emberi társadalomtól. Jézus ugye családban született, ott volt végig, 30 éven keresztül a családban élt, dolgozott, tevékenykedett, utána végezte a tanítói munkáját, tanítványai voltak, volt, amikor nagy sokaság vette körül, de Jézus mégis egész földi életében magányos volt. Azt mondja, a tanítványok nem tudták ezt értékelni, hogy mit jelentett Jézusnak a földre jövetele, nem értették meg az ő küldetését. És habár emberek vették körül, mégis egyedül volt Jézus, és magányos volt. Ki kell, hogy mondjuk azt, hogy Jézus több helyen is mondja, János evangéliuma 8. fejezetében is olvassuk, hogy bármennyire is emberek vagy körülvették, vagy nem, vagy elszélettek tőle, vagy nem, ebből a szempontból teljesen mindegy. Jézus egyedül járta a földi életet. Jézus egyedül járta, és magányos volt. De mégis Jézus minden élethelyzetben ki tudta mondani, hogy egyedül hagytok engem, de nem vagyok egyedül, mert az Atya én velem van. És hadd mondjam, ennek hátterén a legszívbe markolóbb Jézusnak a kijelentése, amikor az élete utolsó óráiban, a Gecsemáné kertől kezdve, amikor az Atya mindnyájunk bűnét Jézusra helyezte, és el kellett, hogy forduljon Jézustól, nem tarthatta vele a közösséget, ennek a hátterén a legszívbe markolóbb, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert arra a néhány órára az Úr valóban elfordult Jézustól. De Jézus egész földi életére ez volt a jellemző. Akárki vette őt körül, ő magányos és egyedül való volt, de soha nem volt egyedül, mert az Atya vele volt. És hadd mondjam ki, Jézus győzelmének ez volt a titka. Hogy noha megérteni nem tudta senki, egyedül vívta a küzdelmeket, De kivel? Az atyával. Az atya szüntelenül ott volt vele, támogatta őt. Hányszor olvassuk azt az igében, hogy Jézus egy egész éjszakát az imádságban egyedül töltött az atyával. Sokszor olvassuk, hogy Jézus valóban fizikailag is próbálta keresni azt a helyzetet, amikor ő egyedül az atyával van. De mondom, Jézus egész életére ez volt jellemző. Egyedül, de mégsem egyedül, mert az atya mindenkor vele volt. És ezek után szeretnék ebből a gondolatból kiindulva a saját életünkre, a saját helyzetünkre vonatkozóan sok-sok mindent végig gondolni és megfogalmazni. Mindjárt kérdezném tőletek, hogy nektek szimpatikus szó-e az, nektek kedves szó-e az, hogy egyedül lenni? Vagy egy félelmetes szó? Egyedül maradni, egyedül vagyok. Ez bátorító szó, vagy inkább félelmet keltő kifejezés. Hadd mondjam, hogy alapvetően félünk ettől. Félünk attól, hogy magunkra maradunk, egyedül maradunk, nincs, aki mellettünk áll. Ettől a fogalomtól, hogy egyedül, az ember úgy nagyon sokszor fél. Persze, időnként az ember, amikor nagy családban van, akkor jó érzés az, hogy na, már egy kicsikét végre egyedül vagyok, és akkor tudom a gondolataimat rendezni. De úgy általában attól, hogy egyedül maradni, én úgy érzem, hogy ettől a szótól úgy általában félünk. Mert biztonságot jelent nekünk általában az, hogyha emberek vannak körülöttünk. Valahogy úgy érezzük, hogy ha már valaki mellettünk van, akkor valahogy nagyobb a biztonságérzetünk. Olyan érdekes, hogy figyeljétek meg például akkor azt a szituációt, amikor az ember valahol van, ami kicsikét olyan félelmetes helyzet, úgy sötét van, vagy sötétben menni valahol, és például, hogyha egy kisgyerekkel megyünk, egy pár éves kisgyerekkel csak, nem érezzük magunkat nagyobb biztonságban, beszélgetünk vele is, mit tud az a gyerek segíteni nekünk? De az, hogy van mellettem valaki, és nem vagyok egyedül, valahogy az embert pszichésen is valahogy úgy megerősíti, olyan jó érzést ad az embernek. És hadd mondjam, persze nagyon jó dolog, amikor az embernek vannak az életben támaszai, nincs egyedül. Az ember valóban azt érzi, hogy nincs magára hagyva. Nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. De azt kell, hogy mondjam, hogy az Isten el akar bennünket vezetni arra, ami Jézus földi életében a győzelmének a titka volt, hogy egyedül vagyok, de mégsem vagyok egyedül. Az Isten el akar bennünket erre vezetni. És szeretnék egy idézetet olvasni a Nagyorvos lábnyomán című könyv 351. oldaláról. A következőképpen olvasom. Hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább embertársainknál keressünk megértést és gyógyulást, mint sem Istennél. És utána figyeljük. Az irgalmas és hűséges Isten azonban sokszor megengedi, hogy cserben hagyjanak azok, akikben bíztunk, hogy megtanuljuk, milyen hiába való dolog emberben bízni és embert tenni erősségünké. Szeretnék már most mindjárt valamit leszögezni az Isten tisztelet elején, még bizonyos értelemben az elején. Végig, amikor most erről a gondolatról fogunk szólni, nem azt akarom mondani, hogy az emberi kapcsolatok hiába valók. Hogy a testvéri kapcsolatok fölöslegesek, nem ezt akarom mondani. Hatalmas segítséget tud jelenteni. Amikor van, aki megért bennünket a mi küzdelmünkben, amikor van, aki imában támogat bennünket, hatalmas erőt tud jelenteni. De arról szeretnék szólni, hogy nekünk azt kell megtanulni, hogy az Istennel egyedül megküzdeni a mi a küzdelmeinket, és Isten nagyon sokszor embereken keresztül is küld segítséget. Nem tudom, de értjük a különbséget? Hogy amikor valaki mindig emberekre támaszkodik, mindig emberektől várja a vigasztalást, emberekhez fut segítségért, és nem az élő Istent keresi először is, hogy ő segítsen, ő vigasztaljon. Gondoljuk végig a mi életünket. Gondoljuk végig. Történik velünk valami nagyon jó dolog, vagy történik velünk valami nagyon rossz dolog. Nincs ott az embernek abban a pillanatban a gondolatában, hogy most kit fogok fölhívni és elmondani? Ugye az embernek azon ott van, hogy most ezt ennek el kell mondanom, vagy annak kell elmondani. És mit olvastunk ebben az idézetben? Az ember hajlamos arra, hogy embertársainál keresse a vígaszt, a megértést, a bátorítást. Még egyszer mondom, Isten nagyon gyakran küld, ezt mondja az igéje is, hogy bátorítsátok, vígasztaljátok egymást. Nem erről van szó, hogy ez fölösleges. De amit meg kell tanulnunk, hogy először Istenhez menni, őtőle várni mindenek előtt és mindenek felett a segítséget, az útbaigazítást, a vigasztalást, a bátorítást. És hadd mondjam, ez a megállás kulcsa az ember életében. És hadd mondjam, hogy ha az ember azt szokja meg, ahhoz szokik hozzá, hogy bármi történik, mindenben embertől várja a tanácsot, emberre támaszkodik, akkor mi fog vele történni? Ahogy a fizikai életben, ha állandóan mankóra támaszkodunk, ha egy ember azt mondja, hogy sokkal könnyebb nekem úgy menni, hogy mindig ott van a mankó, mi fog történni az izmaival? Teljesen el fog satnyulni. Ugyanígy van a lelki izmainkkal is. Ha mi megtanuljuk azt, vagy hozzászokunk ahhoz, hogy emberekre támaszkodjunk, el fogunk sorvadni lelkileg. De ha megtanulunk az Istenre támaszkodni, akkor is, amikor bármilyen reménytelen, nehéz helyzetben vagyunk, őtőle várni a segítséget, akkor meg fogunk erősödni lelkileg, és azt is meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten nagyon sokszor embereken keresztül fog nekünk majd segítséget adni, de az már egészen más lesz, az már nem emberekre való támaszkodás lesz, hanem az Istennel való kapcsolatom révén megtapasztalom, hogy az Istennek ezernyi eszköze és lehetősége van arra, hogy engem bátorítson, engem megsegítsen. Szeretnék egy idézetet olvasni, egy másikat a Nagyorvos lábnyomán és a Pátriárkák, Proféták című könyvből. Jöjjetek fel én hozzám a hegyre, szól Jézus hozzánk. Utána egy másik élethelyzetről beszél, azt mondja, Mózesnek mielőtt Izrael megszabadításában Isten eszközévé lehetett, 40 évet kellett a puszta magányában elvonultan Istennel bensőséges közösségben töltenie. Itt a magányban Mózes egyedül volt Istennel. Itt teljesen szertefoszlott büszkesége és önelégültsége. Pusztai egyedüllétében eltűntek belőle Egyiptom kényelmének és fényűzésének nyomai. Mózes szelíd, türelmes és alázatos emberré vált. Jól ismerjük ugye a történetet, Mózes 40 évig a pusztában egyedül. De szeretném megkérdezni, hogy szerintetek Mózes fizikailag is egyedül volt a pusztában? Vették-e őt körül emberek? Hát gondoljunk bele, hogy a 40 év alatt Mózes megnősül, gyereke születik, ugye ott van Jetró, ott van, szóval nem úgy volt, hogy 40 év alatt ő egyetlen egy embert sem látott. Nem erről volt szó. De elvonva mindattól, ami őt körülvette korában, amire támaszkodott, amiben bízott, a képzettsége, a tanultsága, az élethelyzete, stb. Azért egy következő kérdést föltennék. Szerintetek mi, mondjuk gondoljunk arra, aki valaki nagy családban él, lehet egy nagy családban is magányosnak lenni? Bizony, hogy lehet. És lehet, amikor az ember, ahogy Jézus is, de a földi életben, amikor körülvették emberek sokasága, akkor is egyedül volt, az atyára támaszkodott, mindenek felett az atyára támaszkodott. Igen, Mózes is így volt, az tény, hogy egészen megváltozott a helyzete, kiemelte őt az Úr ebből a helyzetből, és valóban a legtöbb időt a pusztában töltötte, nem azt jelenti, hogy emberekkel nem találkozott, de az Istennel volt szinte egyedül, a szónak ebben az értelmében ő ráhallgatott, taníthatta, a gondolataiban vele volt, és így formálódott át Mózesnek a jelleme, és így vált a legszelídebb emberré. Tehát ez a mi életünkben is azt jelenti, hogy nem remeteként elvonulni, de sok időt tölteni Istennel egyedül, vele beszélgetni, hogy ő tanítson sokra bennünket, ő vigasztaljon, megtanuljuk ezt az én-te kapcsolatot Isten között, ezt a személyes kapcsolatot. És itt szeretném kimondani, és szeretném megfogalmazni azt, hogy nagyon sok minden van az életben, amit az Isten nekünk csak az egyedüllétben tud megtanítani. Nagyon sok minden van. Szeretnék felolvasni egy idézetet, lehet, hogy ismeritek ezt az idézetet, de nekem az ez az idézet annyira megkapóan szép, ez a kis példa, vagy nem példa, hanem egy élethelyzet, amit itt olvasunk. Figyeljük! A Nagyorvos lábnyomán című könyv 341. oldaláról. A kalitkába zárt madár teljes napvilágnál és más zenei hangok hallatán nem énekli azt az éneket, amit a gazdája meg akar tanítani neki. Megtanul itt is egy dallamfoszlányt, ott is egy trillát, de sohasem önálló, teljes dallamot. Ha azonban a gazda letakarja a kalitkát, és olyan helyre teszi, ahol a madár csak azt az éneket hallja, amit neki kell megtanulnia, a sötétben újra, meg újra megpróbálkozik vele, míg végül megtanulja, és aztán rázendít a teljes melódiára. Attól kezdve a világosságban is mindig el tudja azt a dallamot énekelni. Isten is így bánik gyermekeivel. Figyeljük! Van egy ének, amit meg akar tanítani nekünk, és ha a szenvedések sötétjében megtanuljuk azt, azután már mindig el fogjuk tudni énekelni. Nem megrázó ez a kép, ez a kis rövid leírás? Igen, megtanulunk mi itt is egy dallamfoszlányt, ott is egy trillát. Az Isten igéjéből sok mindent tudunk, vigasztal bennünket. De mennyiszer az emberi bátorításra, az emberi véleményre hagyatkozunk, és ő mondja nekünk ebben az élethelyzetben az egyik ember ezt, a másik ember azt, és az Isten mit akar? Le akarja a mi kalitkánkat takarni egy takaróval, hogy sötétben egyedül legyünk vele, hogy csak ő rá figyeljünk, ne zavarjon semmilyen más hang bennünket, és meg akarja tanítani az éneket nekünk, amit nekünk kell megtanulni, és csak így tudjuk megtanulni. De ha megtanultuk, utána már, ha leveszi ezt a takarót rólunk, a kalitkáról, bárhova megyünk, világosságban, bármilyen körülmények között, tudni fogjuk, és soha nem felejtjük el azt az éneket, amit így, ebben az élethelyzetben egyedül megtanultunk. Igen, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, egy idézetet szeretnék felolvasni. Azt hiszem, a 3 héttel ezelőtti szombatiskolai tanulmányunkban volt Jób könyvének, ugye most ezt a tanulmányt vesszük, és ott volt egy idézet Oswald Chambers-től, a Krisztus mindenek felett című művéből, és abból egy mondatot annyira megragadta a figyelmemet: a hitnek a maga gyakorlati kimunkálása közben a leírhatatlan elhagyatottság időszakain kell átmennie. Figyeljük! A hitnek a maga gyakorlati kimunkálása közben a leírhatatlan elhagyatottság időszakain kell átmennie. Igen, a hitre úgy tudunk eljutni, hogyha megtanulunk egyedül lenni, magunkra maradni az Istennel. És szeretném azért elmondani, és összefoglalóan a gondolatokat, amiről idáig szóltunk, azért 2 példával is majd érzékeltetném, hogy a legnagyobb próbákat nekünk az életben, a legkomolyabb döntéseket egyedül kell meghoznunk. Nem számíthatunk senkire. Egyedül kell ezeket a végső döntéseket meghozni. Nézzük meg, bibliai példák sokasága mutatja ezt nekünk. Jákob történetére szeretnék hivatkozni. Ismerjük Jákob történetét, jön vissza 20 év után, ugye, és ott van kiszolgáltatott helyzetben. A legnehezebb élethelyzet, amiben valaha kerül. Mit akar csinálni? Az éjszakát egyedül tölteni Istennel imában. Egy rövid mondatot így olvasok. Elhatározta, hogy az éjszakát imában tölti, egyedül kívánt lenni Istennel. És figyeljük ezt a mondatot, Jákob magára maradva védtelenül borult a földre. Mindaz, ami az életben kedves volt neki, távol volt tőle. Nem félelmetes helyzetnek tűnik? Minden, amihez ragaszkodunk, ami kedves nekünk, vagy aki kedves nekünk, távol tőlünk, és egyedül a küzdelemben. De kivel? Jézussal, Istennel. És ezt akarja nekünk megtanítani. És hadd mondjam, ebben akkora erő van, ez nem félelmetes dolog. Az ember annyiszor megtapasztalja azt, hogy ember igazából nem tud segíteni. Tapasztaltuk már ezt, hogy vagy nem tud teljesen megérteni, de lelki erőt sem tud. Persze, még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy egymásért imádkozzunk, támasz, emberi segítség nagyon fontos, de ezt a kapcsolatot, az egyedül Istenre való hagyatkozást, az Isten meg akarja nekünk tanítatni, mert ez a megállás kulcsa, és a legnagyobb küzdelmekben úgy sem tudunk senkire támaszkodni, hanem egyes egyedül az Istenre. Vagy a másik példa, amit szeretnék mondani, hogy Mózes példája. Nagyon, nem a 40 éves pusztai tartózkodása, ugye, amikor menekülnie kellett, hanem a 40 éves Izrael népét való pásztorolás végén, ugye a bűne miatt nem viheti be a népet az ígéret földjére. Az úr kijelentette, ugye, hogy meg kell neki halnia, nem viheti be az ígéret földjére a népet. Hogy hal meg Mózes? Mit mond neki az úr? Nagyon különös, mert ugye a halál tényével mindannyian szembesülünk az életben, tehát ugye ismerősök, barátok, hozzátartozók, rokonok, stb., de látjuk azért sok-sok embernek a halálát valamilyen szinten, azért már láttuk közelről, távolról, de a halál senki életében nem úgy van, hogy tudja, hogy én holnap délután 3 óra 40 perckor meg fogok halni. Tehát ugye az ember ezt nem tudja így, hanem szenved, vagy érzi, hogy gyengül, de nem tudja, hogy még felerősödik, vagy mennyi ideje van. Ha érzi, hogy már nincs is felgyógyulás ebből, de akkor sem tudja, hogy mikor következik be ugye az a pillanat. Nem így volt Mózesnél. Miért? Hogy volt Mózesnél? Az Úr azt mondja neki, hogy menjél fel a Pizga tetejére, és halljál meg. Azért hadd kérdezzem, hogy nem félelmetes dolog, hogy menjél föl oda és halljál meg. És nézzük meg, mit olvasunk a Pátriárkák és Prófétákból. Mózes tudta, hogy egyedül kell meghalnia. Földi barát nem szolgálhat neki utolsó óráiban. De megtanult bízni Istenben, és maradéktalan hittel és bizalommal ajánlotta magát és népét az ő szeretetébe és kegyelmébe. És most figyeljük ezt a mondatot. Magányában Mózes végig gondolt küzdelmes, nehéz életén. Itt szeretnék megállni, és szeretnék ebből az egész történet részletből egy mozzanatot, ezt a mozzanatot kiragadni, és végig gondolni néhány szempontból ezt a mozzanatot. Amikor az ember magányban van, egyedül van az Istennel, az Isten nagyon sok mindent az embernek eszébe juttat. Nagyon sok mindent, ami nem jut eszünkbe, amikor az élet meg annyi információja, nyüzsgése, zaja és problémája közepette vagyunk. És amikor valaki az élete végéhez közeledik, az Isten nagyon gyakran megcselekszi ezt az emberrel. Szeretnék egy példát elmondani. Amikor az én édesapám meghalt, kórházban volt 2 hónapig, nagyon súlyos állapotban, ott lehetett látni, hogy ott már emberi remény nincs, 2 hónapig volt a kórházban, és hát ugye 2 hónap alatt nem egy kórházi ágyon feküdt, ugye több helyre került ugye 2 hónap alatt, és amikor az utolsó helyére került, ahol ott már meg is halt, ott egy kis szoba volt, és ott volt egy idős bácsi, egy hajós kapitány. És ott ismerte meg a bácsit, hát persze egy idő után, egész rövid idő alatt azért kiderül, hogy az ember hívő, meg stb., hát ugye ez pillanatok alatt kiderül. És egy idő után azt mondja nekem ez a bácsi, és én még ezt élek, nem fogom elfelejteni. Legalábbis azt hiszem, hogy nem fogom elfelejteni. Azt mondja, pedig már 23 éve volt, azt mondja nekem ez a bácsi egyik alkalommal, hogy, mert hát úgy beszélgettünk többet, azt mondja nekem, hogy tudja, Ágika, valami egész különös dolog játszódik le bennem mostanában. Idős volt a bácsi, kórházban volt, egyedül, hát ugye kiszolgáltatott helyzetben. Azt mondja, azt élem át, minthogyha egy bírósági tárgyaláson lennék. És azt mondja, hogy az életem eseményei egymás után tolulnak fel előttem. És azt mondja, hogy és tudja, Ágika, mi a legkülönösebb? Az a legkülönösebb, hogy a különböző élethelyzetek, amikor elém kerülnek, mindig az derül ki, hogy nem volt igazam. Amikor jön egy másik élethelyzet, megint az derül ki, hogy ebben sem volt igazam. Azt mondja, minden élethelyzetről kiderül, hogy nem volt igazam. Pedig akkor azt hittem, hogy igazam van. és azt kell belátnom, hogy nem volt igazam. Ez a helyzet engemben, ez a történet, ez amit elmondott ez az idős hajós kapitány, ez valami annyira megérintett, mert mit mutat? Az Isten az ember élete utolsó szakaszában, amikor magára van hagyva, hadd kérdezzem meg, és még egyszer mondom, senki félre ne értsen engem. De hányszor vagyunk úgy, hogy teljesen kétségbe vagyunk esve, amikor egy nagy beteg vagy éppen haldokló ember mellett nem lehetünk ott az utolsó pillanatokban, amikor meghal. Hányszor vagyunk így, éreztünk már ilyet? Hadd mondjam, én éreztem. Nekem mind a két drága szülőm úgy halt meg, hogy nem tudtam ott lenni, amikor meghaltak. Amikor az édesapám ott haldoklott a kórházban 2 hónapon keresztül, nem tudom elmondani, hányszor imádkoztam azért, hogy Istenem, ott lehessek mellette, amikor meghal, és nem adatott meg. Reggel este mentem be hozzá a kórházba, és szombaton halt meg apuci, és mielőtt mentem volna szolgálatra vidékre, előtte bementem a kórházba. Előtte pár perccel vitték el aput a kórházi ágyról, mert meghalt. Szerintetek van ilyen véletlen, hogy ezért imádkozom, hogy nem. Az Isten nagyon sokszor a halál előtti állapotban még akar valamit az embernek mondani, vagy aki nem ismeri őt például. Szerintetek a Lator végig gondoltatta a halál tusájában az életét? Biztos, hogy minden felidéződött benne. Az Isten olyasmire akarta ott egyedül megtanítani, amit ott tudott, és abban a helyzetben megtanulni. És emberekről hányszor hallottam, ugye, hogy emberek kétségbe esnek, én is aztán feldolgoztam magamban, és beláttam, hogy igen, ez biztos, hogy így volt jó, de igen, az Isten ezekben az élethelyzetekben nagyon-nagyon sokszor az embert meg tudja még az utolsó pillanatokban szólítani, és ha az Isten kegyelmében mi az új földre jutunk, szerintem nagyon sok meglepetésünk lesz, hogy hány és hány ember lesz úgy ott a mennyben, hogy az Isten az utolsó pillanatokban tudta megszólítani, és a tekintetét fölfelé emelni, hozzáemelni. Nem tudom, hogy hallottatok-e már ilyet, én például hallottam emberektől, akik halál közeli állapotba kerültek, egy életveszélyes helyzetbe. Nem tudom, hogy hallottátok-e, de annyiszor elmondják emberek, hogy az egész életem leperget előttem. Hallottatok ilyet? Igen, valahogy egy olyan pillanat, egy olyan felfokozott helyzet, az Isten az ember gondolataiban nagyon sok mindent el tud végezni. És nagyon sokszor az kell, hogy igen, le legyünk fedve azzal a takaróval, hogy más hangot ne halljunk, hogy megtanuljuk azt a dallamot, amire meg akar bennünket tanítani. El tudjunk jutni oda, ahova az Isten el akar bennünket vezetni. Tehát szeretném azt mondani, hogy ne féljünk attól a szótól, hogy egyedül. Az Isten elvégzi bennünk, amit el akar végezni, és utána nagyon sokszor küld emberi segítséget és vigasztal, de először egyedül akarja, hogy mi valóban megerősödjünk, benne megerősödjünk. És szeretnék egy másik vetületére is a dolognak röviden kitérni, de mindenképpen szeretnék erre is kitérni, hogy a mi döntéseinkben, az különböző élethelyzeteinkben való döntéseinkben soha ne legyen szempont az, hogy a döntéseinkben mi egyedül maradunk, vagy sokan döntenek úgy, ahogy mi döntöttünk. Soha nem lehet szempont egy hívő ember, egy Istenre igazából támaszkodó ember életében, soha nem lehet a szempont, hogy egyedül maradok, vagy kevesen maradunk, vagy sokan járunk egy adott úton. Nem lehet szempont, nem lehet döntő szempont. Csak szeretnék egy idézetet mondani, nem tudom, ismeritek-e ezt az idézetet a Nagy Küzdelem című könyvből, egy csodálatos idézet, egymondatos idézet, pár szó, tanuljuk meg. Isten mindenkor a többség. Figyeljük, Isten mindenkor a többség. Mert ha egyedül is vagyunk, úgy látjuk, hogy senki nincs velünk, de mire kell eljutnunk? Egyedül vagyok, de az Isten velem van. És az Isten az ő angyalaival támogat és körülvesz engem. És hadd kérdezem, emlékszünk, amikor Elizeus, ugye ott a Géházival való beszélgetésében, mit látott Géházi? Ugye az, hogy többen vannak, akik mellettünk vannak, mint akik ellenünk vannak. Az az ember, aki megtanul egyedül az Istennel lenni, az mindig annak a biztos tudatában lehet, hogy nem, hogy egyedül van, hanem nagy sokaság veszi körül. mert az Isten mindig a többség. De hadd kérdezzem meg, hogy ki az a bibliai személy, aki elcsügget amiatt, mert egyedül maradt? Illés. Királyok első könyve, 18. fejezet, 21-22. Verse a következőt mondja. Még mielőtt felgyulladt volna az oltáron a tűz, tehát az égő áldozati oldalán meggyulladt volna, először ugye, de már ott áll Illés, és a nép felé fordulva ezt mondja. Meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem. Akkor mondta Illés a népnek, én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái közül, míg a Baál prófétái 450-en vannak. Mit mond Illés? Én maradtam meg csak egyedül. A Baál prófétái 450-en vannak. De olvassuk tovább. Utána, amikor felgyullad az égő áldozati oltár, ugye Illés végrehajtja az ítéletet, nyilvánvalóvá válik, hogy ki volt az, aki a helyes utat, az istenfélő utat követte. Akkor utána, másnap reggel Jézabel megfenyegeti Illést, hogy meg fogja ölni, ahogy megölte ő a prófétákat, a Baál prófétákat, és ezért Illés megrémül és elmenekül. A 19. fejezet 9. versében ezt olvassuk. És bement ugye a menekülése után ott egy barlangba, és ott aludt, és ímé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondta néki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet, az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Milyen érzés lehetett Illésnek? Mindenki elfordult az ő meglátása szerint az istenfélő úttól, és egyes egyedül maradt meg. Utána itt jön egy csodálatos szakasz, ami a Bibliának az egyik legmegrendítőbb szakasza. Hadd olvassam fel. És mondta neki az Úr, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt ment nagy erőszél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Mi volt ez a különös jelenet? Illés panaszkodik, hogy egyedül maradt. És erre az Úr mutat neki egy jelenetet. Odaállítja őt ugye egy védett helyre, és elvonul előtte földindulás, szél, tűz, a legkülönbözőbb elemek, amik ugye hatalmas nagy külső megnyilvánulással járnak, és azt hinnénk ugye, hogy az Isten az ilyen elemekben munkálkodik, és ott van. Igen, az Isten sokszor teszi ezt, de mit olvastunk? Az Úr nem volt ott. És egyszer csak egy halk és szelíd hang hallatszott. És ez volt az Istennek a hangja. És nézzük meg, és amikor Illés ezt hallotta, befette az ő arcát palástjával, és kimenvén megállt a barlang ajtajában, és imé szózatlőn ő hozzá, mely ezt mondta, mit csinálsz itt, Illés? Újra ugyanez a kérdés, mit csinálsz itt, Illés? És ő megint felel, nagy búsulásom van az Úrért, a seregeknek Istenért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Utána csak néhány verset kihagyunk, a végső megoldást olvassuk. Mit mond az Úr? Meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely meg nem hajolta Baálnak, és minden ajkat, amely meg nem csókolta azt. Ebből a történetből hadd kérdezzem, mi az egyik nagyon nagy tanulság? Illésnek úgy kellett megállnia, hogy azt hitte, hogy egyedül van. Nem erősíthette őt az a tudat, hogy még van 7000 ember, aki nem hajtott térdet a Baálnak. Úgy kellett megállnia, hogy azt hitte, és azt tudta, hogy ő egyes egyedül van. Tehát mire tanít ez bennünket? A végidején az illési lelkületnek kell felelevenednie. Tehát, ha azt hiszük, hogy egyedül maradunk, teljesen egyedül, akkor se befolyásoljon bennünket, és ne válasszuk a rosszat a létszám kedvéért. Mert biztosak lehetünk benne, hogyha azt hiszük, hogy egyedül vagyunk, az Úr meghagyott még 7000 embert, aki nem hajtott térdet a Baálnak. Illés is kitartott, amikor azt hitte, hogy teljesen egyedül volt. De hadd mondjam, amikor az ember eljut arra, hogy tényleg teljesen egyedül van, tényleg teljesen egyedül van, akár a legfélelmetesebb pillanatban, vagy a halálhoz közel, teljesen mindegy, egy ilyen pillanatban, hadd mondjam, az embernek akkor is erőt és bátorságot kell tudni meríteni ebből, hogy egyedül vagyok, de mégsem vagyok egyedül, mert az Úr velem van. Erre a hit tapasztalatra akar bennünket az Isten elvezetni, hogy Jézus itt áll mellettünk. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy bibliai példát megemlíteni. A Timóteushoz írott 2. levél 4. fejezetében Pál apostolnak a példáját. Ugye, amikor Pál apostolt először Rómába viszik fogolyként, akkor ő bérelt szálláson lakhat, és nem a börtönben kellett neki raboskodnia. Bérelt szálláson egy őrhöz állandóan hozzáláncolva, de ez egy könnyített fogság volt. Utána a tárgyaláson Néró felmentette őt, és szabadlábra helyezték egész különleges módon, és kapott még egy pár esztendőt az Úrtól, el is hagyta azonnal Rómát. De utána újra elfogják Pál apostolt, és ekkor már nem bérelt szálláson lakhat, hanem a várbörtönbe kellett Pál apostolnak raboskodnia. És közelgetett az ő meghallgatásának, a bírósági tárgyalásnak, ugye a mai szóval ezt így mondjuk, a meghallgatásának az ideje. És ebben a korban is az volt a szokás, hogy minden embernek az ügyét védhette valaki. Minden ember ügyét felkarolhatta, és lehetett egy védő ügyvéd mellette. Nézzük meg, mit mond Pál apostol erről az első kihallgatásáról, meghallgatásáról. A 4. fejezet, Timóteusi 2. levél 4. fejezet 16-17. verse. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Milyen lehetett Pál apostolnak ott állni Néró ítélő széke előtt, és senki nincs mellette, mindnyájan elfutottak, egyedül maradt. És mit mond? Ne számítassék be nekik. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Miért mondja azt, hogy teljesen, tehát hogy az Úr mellettem állt, és megerősített, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést? Miért mondja, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést? Mert itt ebben a helyzetben az a kegyelem adatott neki, hogy ott tudta az igét hirdetni, ami akkori világnak, azt lehet mondani, hogy a legmagasabb csúcsa volt, ugye? Néró udvarában, Nérónak, az összes főemberének, az ország vezető embereinek, a birodalom vezető embereinek, ott hirdethette az evangéliumot. És azt mondja, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést. Az Úr mellettem állott és megerősített engem. És mit mond? És megszabadultam az oroszlán szájából. Figyeljük meg, nem panaszolta, hogy igen, én ennyit és ennyit fáradoztam az emberekért. Nekik, nekem köszönhetik, hogy megismertek téged, Uram, és most mindenki elhagy engem. Azt mondja, elhagytak, ne számítassék be nekik, de az Úr mellettem állott és megerősített engem. Ide akar bennünket az Úr elvezetni, bármilyen helyzetbe kerülünk, egyedül maradunk, kevesen vagyunk. Igen, egyedül vagyok, de az Úr itt van mellettem. Istvánnal ne ugyanez történt? Záporoznak rá a kövek már. És mit mond? Látom az eget megnyílni. Nem egyedül volt ott, az Úr ott állt mellette. Mindenki, aki magára hagyottnak érzi magát, pontosan tudni kell azt, hogy Jézus ott áll mellette, fogja a kezét, és angyalok sokaságát rendeli mellé. És tanítani akar valamire. Véletlenül nem kerülünk ilyen helyzetbe. Igen, el kell jutni oda, mint aki látja, erős szívűnek lenni, mint aki látja a láthatatlant. Én egy gondolatot szeretnék felvetni, egy bibliai példát arra vonatkozóan, hogy az Isten milyen segítséget és milyen áldásokat ígér azoknak, akik megtanulnak teljesen rátámaszkodni Ezékiás királyról szeretnék egyetlen egy gondolatot az igéből felolvasni, erről az istenfélő királyról a következőt mondja az ige. Királyok második könyve, 18. fejezet, 5-től a 7-ig terjedő verseit csak kivonatosan olvasom. Egyedül az Úrban, Izrael istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között sem, azok között, akik ő előtte voltak, mert az Úrhoz ragaszkodott, és nem hajolt elő tőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyet az Úr Mózesnek parancsolt, és vele volt az Úr mindenütt, és ahova csak ment, előmenetele volt. Miért? Ez a király bízhatott volna a szekereiben, a lovagjaiban, a gazdagságában, a hatalmában, millió mindenben bízhatott volna. Mit olvasunk? Egyedül csak az Úrban, Izrael istenében bízott. És mi volt ennek az eredménye? Hogy az Úr jó előmenetelt adott neki mindenhova, ahova ment. Megsegítette, és hatalmasan megnyugodott rajta az Istennek az áldása. És így olvasok egy idézetet. Isten nem hagyja egyetlen hűséges munkását sem magára, hogy egyedül küzdjön a túlerővel, és alul maradjon. És egy olyan érdekes kérdés, nem gondolod, hogy felkeresi a szeretett Jánoshoz hasonló száműzötteket, akik az ő nevében kerültek súlyos próbák közé? Hát ki volt magányosabb, mint János Pátmosz szigetén? És egyedül volt János? De hogy volt egyedül? Igen, erre akar az Úr bennünket megtanítani, ha még egyedül vagyunk is. Egyedül, de nem egyedül. Ő vele. Ez a megállás kulcsa. És befejezésül a mai napjainkra, a végidőre vonatkoztatva szeretnék néhány gondolatot megemlíteni. Az első, amit szeretnék megemlíteni összefoglalóan, hogy ezt mindenkorban meg kellett minden hívő embernek tanulni. De ha valakinek valamelyik korszakban, akkor nekünk most a végidején meg kell tanulnunk ezt. Az Úr is figyelmeztet erre bennünket, a sokszor idézett ezékieli biblia verseken keresztül is, hogyha az ítélet kitörésének idején Noé, Dániel és Jób élnének, a maguk hitével nem menthetnének meg másokat, sem fiakat, sem leányokat, csak magukat. Egyedül kell megállni. Az Isten nem fog bennünket csoportosan üdvözíteni, közösségileg, gyülekezetileg, családilag, nem. Egyénenként fog bennünket az Úr üdvözíteni. És egyébként hadd mondjam, egy közösség is akkor tud igazából szeretett teljes közösségé válni, egy család is akkor tud igazából istenfélő meghitt családdá válni, hogyha az egyének egyedül vannak a közösségen és a családon belül is a szónak abban az értelmében, hogy először az Istenre támaszkodnak. Akkor tud kialakulni az egymással való kapcsolat is a legszebben és a legmélyebben. Ha egyedül rátámaszkodunk, akkor tud minden harmonikusan, a testvéri kapcsolatok is, akkor tudnak igazából meg a családi kapcsolatok is ideálisan az Isten lelkétől ihletetten fejlődni. Úgy elgondolkodtam, ott van a Bibliában például az özvegyasszony és a hamis bíró példázata. Általános érvényű példázat, mindenkorra ott van a tanulság benne, de a legfőbb tanulság a végidejére vonatkozik. És úgy elgondolkodtam azon, és nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy miért azt mondja, hogy az özvegyasszony és a hamis bíró. Miért nem azt mondja, hogy egy férfi, vagy egy asszony egyáltalán, miért mondja, hogy az özvegyasszony és a hamis bíró? Miért az özvegyasszonyt említi? Azért, mert annak nincs támasza. Aki magára maradt ebben az életben, aki nem tud fordulni segítségért sehova, az özvegy. Aki tényleg emberi szempontból nézve ki van szolgáltatva. És mit mond? Nem szolgáltati az Isten igazságot azoknak, akik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal. Igen, az Isten így akarja a lelkünkre helyezni, hogy hozzá, egyedül hozzá. És figyeljük, az utolsó napok eseményei című könyvből így olvasom. Azt tapasztaljuk majd, hogy Jézusét kivéve minden kezet el kell engednünk. A barátok hitszegőknek bizonyulnak, mert elárulnak bennünket. Nem ezt mondja Jézus, hogy elárulja a hittestvér a hittestvérét, nem ezt mondja Jézus. Igen, meg kell majd tanulni, hogy minden kezet Jézusén kívül elengedni. De figyeljük, de a sötétség és veszedelem közepette Krisztus kezére bízhatjuk életünket. Az emberek csak akkor lesznek képesek szilárdan megállni a küzdelemben, ha Istenben gyökereznek, és benne vetnek alapot. És egy záró csodaszép igét szeretnék olvasni. Mindannak, amiről most itt beszéltünk, ennek az összegzése csodálatos ígéretek között. Ézsaiás könyve 49. fejezet 19-től terjedő verseit olvasom a következőképpen. Figyeljük! Mindannak hátterén, amiről most délelőtt beszéltünk. Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid. Nézzük meg ezt a különös kifejezést, ami most jön. Gyermektelenségednek fiai. Mi az, hogy a gyermektelenségednek fiai? Valaki vagy gyermektelen, vagy vannak fiai. Azt mondja, hogy gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füleid hallatára, szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam. És te így szólsz szívedben, kiszülte nekem ezeket, hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett, és ezeket kinevelte föl. Imé én egyedül maradtam meg. Ezek hol voltak? Hadd kérdezzem meg, nem ugyanaz a tapasztalat, amit Illésnél is látunk? A végidőben ugyanez lesz a tapasztalata minden őszinte hívő embernek. Azt hiszik, hogy kevesen maradunk, egyedül maradunk. És mit mond? Még a gyermektelenségeit fiai majd azt fogják mondani, ugyan menjél már el, mert most már kicsi nekünk a hely. Értjük ugye ezt átvitt értelemben, tehát azt akarja mondani, hogy mennyire meg fognak majd sokasodni és szaporodni. És utána mit mond? Azt kérdezi, hogy ezeket ki nevelte föl, hol voltak, hiszen én egyedül maradtam meg. Hát ezek hol voltak idáig? És utána nézzük a tovább következő két verset. Így szól az Úristen. Imé fölemelem kezemet a népekre, és előttük zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak, és királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyok dajkáid, arccal a földre borulnak előtted, és lábaid porát nyalják, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, akit akik várnak, meg nem szégyenülnek. Mit mond az Isten igéje? Igen, eljönnek sokan, rengetegen eljönnek. Meg fogod látni, hogy te azt hitted, hogy egyedül maradtál, de hozzád özönlik ugye a tenger kincsözöne, ugye a népek kincsözöne, ahogy másik helyen mondja itt az írás. És mit mond? Meg fogják tudni, és te is meg fogod tudni, hogy én vagyok az Úr, akit akik várnak, meg nem szégyenülnek. De mikor fog ez bekövetkezni a mi életünkben? Mikor leszünk ennek az örömnek átélői? Mert ez öröm lesz, hatalmas öröm. Mit mond Ézsaiás próféta? Hogy remeg és kiterjed a szíved örömödbe, amikor ezt fogod látni, hogy a gyermektelenséget fiai odajönnek. Mikor fog ez megvalósulni? Ha megtanulunk egyedül az Istenre támaszkodni, ő belévetni minden bizalmunkat és reményünket, megtanulunk vele egyedül lenni, megtanuljuk azt az éneket, amire ő akar bennünket egyedül megtanítani. És hűek vagyunk hozzá, szeretetből az ő útjain járunk. Függetlenül attól, hogy mennyien vannak ugyanazon a véleményen, amelyen mi vagyunk, csak hozzáragaszkodunk, akkor mi is ennek a csodálatos és áldott dicső tapasztalatnak a részeseivé fogunk válni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian fel tudjuk tenni azt a kérdést, amikor majd nem fogunk elférni, hogy hol voltak idáig ezek, ki szülte ezeket. Igen, az Úrnak gondja van mindenre, minden őszinte hívő embere gondja van ránk is, és azt akarja, hogy ebben az áldott tapasztalatban nekünk is részünk legyen. Amen.
Szombat délelőtti Isten tiszteletünket a 48-as számú énekünk első-második versével fejezzük be. 48-as számú énekünk első-második versét énekeljük. akik megtehetik, azokkal együtt leborulva imádkozunk, a többieket meg kérem maradjanak állva.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy a te igéidben el akarsz bennünket, és a te igéd által el akarsz bennünket vezetni a győzelem kulcsáig. Azt akarod, hogy ez a kezünkben legyen, és megtanuljuk a megállásnak a kulcsát, hogy megtanuljunk egyedül tere át támaszkodni, benned bízni, és megtanuljunk egyedül lenni te veled. Urunk, kérünk téged adjad, hogyha emberek sokasága vesz körül bennünket, akkor is mindig tere át támaszkodjunk, és köszönjük neked, Istenünk, hogyha ezt megtanultuk. Annyi csodálatos tapasztalatban részesítesz bennünket, olyan csodálatos módon bátorítasz, vigasztalsz, és egyengeted a mi utunkat. És köszönjük neked, Istenünk, hogy a mi testvéri és családi kapcsolataink is akkor lehetnek igazából harmonikusak, csodálatosan szépek, hogyha megtanuljuk ezt a hatalmas nagy leckét, hogy egyedül te veled. Jézusunk, köszönjük, hogy megmutatod, hogy a te életednek is ez volt a titka a győzelmeidnek, hogy akármennyire is elhagytak téged, te soha nem voltál egyedül, mert az Atya veled volt. Jézusunk, és azt is köszönjük, hogy azt a legnagyobb szenvedést is vállaltad értünk, amikor az Atya valóban elfordult tőled azért, hogy nekünk életünk, örök életünk lehessen. Urunk, kérünk téged, bocsássad meg azt, hogy mi olyan sokszor emberekre akarunk támaszkodni, és olyan sokszor nehezen tanuljuk meg a hitben járásnak a leckéjét. Urunk, kérünk téged, nyisd meg a mi szemünket, hogy lássunk. Adjad, Urunk, hogy lássuk a láthatatlant. Adjad, Urunk, hogy felismerjük azt, hogy dehogy vagyunk egyedül, hanem te minden erőddel és az angyalok sokaságával akarsz bennünket elvezetni arra, hogy megtanuljunk egyedül is megállni, amikor azt hiszük, hogy egyedül vagyunk, hogy utána majd megtapasztalhassuk azt, hogy milyen sokan vannak azok, akik téged szeretnek és téged választanak. Urunk, kérünk, adjad, hogy megtanuljuk azt, amit mindannyiunknak meg kell egyedül veled tanulni, és utána, Urunk, adjad, hogy ennek az áldott örömnek is, amit az igében olvastunk bátorításképpen, Urunk, adjad, hogy ennek az átélői is lehessünk. Így kérünk, hogy segítsél bennünket. Te látod, Urunk, a mi egyéni küzdelmeinket. Te látod, hogy egyen-egyenként hogy akarsz bennünket erre megtanítani. Urunk, köszönjük, hogy munkálkodsz értünk. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk. Kérünk, Urunk, munkálkodj tovább, és vezessél el bennünket a teljes győzelemig, a veled való áldott személyes, teljes kiteljesedett kapcsolatig. Amen.
Megkezdett 48-as számú énekünk, 3. és 4. versszakát énekeljük.